Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagybőjti körlevélben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy nagybőjt első vasárnapjától nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adományt gyűjtünk az orosz-ukrán háború sújtotta területeken élőknek az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a Katolikus Karitász számla számára is utalhatják. Ez a karitász.hu oldalon található meg. A közleménybe Kárpátalja megjelölést kell írni. A Katolikus Karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat. Így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is. Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében. Amikor a világban mindenütt az a veszély fenyeget, hogy nő az energia ára, kétszeres bűn, kétszeres veszély az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Esztergomban. A kormányfő hangsúlyozta, hogy szombat reggel 100 halombattán kezdett, mert a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítményeinek katonai védelmét. Elmondta, Esztergom felé utazva kapta meg az Irán elleni légi csapásokról szóló első elemzéseket. A kormányfő rámutatott arra, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolaj termelője. Kína olajellátásának 15%-áért felelős. Valamint ott van egy szoros, amelyen keresztül a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken, és ezt a szorost el lehet zárni, fogalmazott, hozzátette. Ez azt jelenti, hogy jelentős világpiaci energiaáremelkedés fenyeget. A polgári kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyar családpolitika a nemzetpolitika legfontosabb része, mondta az országgyűlés háznagya Budapesten. Mátrai Márta a Magyar Nők a Nagyvilágból a Békéért és az Összetartozásért című az Országházban megrendezett konferencián azt mondta, a külhoni családok is érezhetik a magyar nyelvű oktatáson, a sporton, a kultúrán vagy a munkahelyeket biztosító magyar vállalkozások támogatásán keresztül az anyaország segítő odafigyelését. Kitért arra, hogy 2010 óta az egyre bővülő családtámogatási rendszernek köszönhetően 200 ezerrel több gyerek született Magyarországon. Az intézkedések kiszámíthatóságot, biztonságot és védelmet nyújtanak a szülőknek. A lakásvásárlás tekintve több mint 40 ezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start Hitelprogram, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt 6 hónap eredményeit ismertetve Debrecenben. Panyi Miklós az Otthon Start Expón azt mondta, ebben az időszakban több mint 50 ezer Otthon Start hitelt igénylő jelent meg a pénzintézetekben, 27 ezer esetben már folyósították is a hitelt. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint. Az ország szinte egész területéről vannak érdeklődők. 80%-uk 40 év alatti fiatal, sorolta. Panyi Miklós szerint óriási igény van, főként a kis településeken, a lakásfelújításokra, amit az Otthon Start lakásfejlesztési program segít. Jelenleg 70 ezer ilyen lakásfejlesztési hitelkérelem van folyamatban, ami az építőipari vállalkozások számára is jó hír. Szombattól online is kitölthető a nemzeti petíció, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs a videóban úgy fogalmazott, mostantól egyetlen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek, nem fizetünk. nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon. Végül az időjárásról. Vasárnap felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, majd nyugat, északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet húzódik hazánk fölé. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából. 10. lelkigyakorlatos elmélkedés. Isten dicsőítése az egyház elsődleges küldetése. Leó pápa köszönete a lelki gyakorlat végén, az elmélkedések tovább gondolásra indítottak. A Pázmány Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szentmártoni Mihályt, egykori munkatársunkat. Kedden 88 éves korában elhunyt Kinga nővér, a római megváltó zarándukház derűs angyala.
10. lelki gyakorlati elmélkedés. Isten dicsőítése, az egyház elsődleges küldetése, a többi ezután következik. A Pálkápolnában 14. Leó és a római kúria részvételével tartott nagybőjti lelki gyakorlaton a 10. elmélkedésében február 27-én délelőtt Várden prédikátor ismét Clairvaux-i Szent Bernátra és a megfontolásról de considerazione című értekezésére összpontosított. Ez a későbbi 3. Jenő pápához írt levél, amelyben a szent arra buzdít, hogy jó, becsületes munkatársakkal a béke és az egység szerelmeseivel vegyük körül magunkat, így biztosítva a jó vezetést, amely az egyház javát szolgálja az egész világon. A De Considerazione széles körben elterjedt, bestseller lett, amely nagyobb példányszámban terjedt el, mint bármely más műve, emlékeztetett Várden püspök. Ez annak ellenére történt, hogy lényegében egy konkrét levél volt, amelyet egy szerzetes társának írt. Egy olasz szerzetesnek, aki Pízában volt pap, majd 1138-ban belépett Clairvaux-ba. Bernardo dei Paganellinek hívták, aki 7 évvel később, 1145-ben harmadik Jenő néven pápa lett. A norvég prédikátor kifejtette, hogy ebben a levél értekezésben az egyház problémáit mérlegelve Szent Bernát nem kínál intézményes megoldásokat, inkább azt tanácsolja Jenőnek, hogy jó emberekkel vegye körül magát. Azok a tulajdonságok, amelyek keresését és fejlesztését kéri tőle, mindenkorban érvényesek. Olyan munkatársakra van szükség, akik bizonyítottan fedhetetlenek, készek az engedelmességre, türelmesek és szelídek, szilárd katolikus hitűek, szolgálatukban hűségesek, a harmónia, a béke és az egység szerelmesei. Bölcsek a tanácsadásban, okosak a vezetésben, szerények a beszédben. Az ilyen emberek szeretik és élvezik az imádságot, és jobban reménykednek benne, mint saját bölcsességükben vagy munkájukban. Hangsúlyozta, hogy a földi szükségleteket helyesen kell megvizsgálnunk, rajtuk keresztül kell keresnünk azt, ami odafent van, vagyis Istent. Clairvoy Szent Bernard felteszi a kérdést. Mi Isten? Mindenható akarat, jóindulatú erény, változatlan értelem. Isten a legfőbb boldogság, aki szeretetből vágyik arra, hogy megoszthassa velünk isteni mi voltát, fejtette ki a prédikátor. Ezért bármi mással is kell foglalkozniuk a prelátusoknak, és sok dolguk van, ezeket a valóságokat kell először figyelembe venni, mutatott rá a norvég püspök. Így a gyakorlati kérdések megfontolása is megvilágosodik, rendezett, áldott és gyümölcsöző lesz.
Leó pápa köszönete a lelki gyakorlat végén. Az elmélkedések tovább gondolásra indítottak. Pénteken este 5 órakor tartotta meg Várden püspök az utolsó 11. elmélkedését, amelyben Krisztus kéréséről szólt, közvetítsünk reményt a világnak. A Szent Atya a lelki gyakorlat végén a római kúria nevében hálás köszönetet mondott a trappista püspöknek, hogy elmélkedéseivel mély tovább gondolásra indította őket. Leó pápa örömmel adott hálát a prédikátornak, aki napról napra kísérte őket gondolataival, hogy mély lelki élményt élhessenek át. A pápa személy szerint bizonyos pillanatokban különösen megindította az elmélkedés,
personalmente mi sono trovato in alcuni momenti,
mint például péntek reggel, amikor harmadik Jenő pápa megválasztásáról hallottak, amiről Szent Bernát azt mondta, mit tettetek, Isten irgalmazzon nektek. Épp a pápa választás kapcsán fontos a Szent Atyának ez a kápolna, ahol május 8-án, megválasztása napján összegyűltek, és aminek a mennyezetén Szent Pál Filippiekhez írt levelének egy sora olvasható, mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Vannak más elemek is, mint például a szabadság és az igazság, amelyek annyira fontosak az életünkben. Ma például a reményről és a remény igazi forrásáról, Krisztusról emlékedve tovább olvasta a Szent Atya a Filippiekhez írt levelet. A Szent Atya minden jelenlévő nevében megköszönte a Várden püspöknek, amit neki felajánlott ezekben a napokban. Bölcsessége, tanúságtétele, Szent Bernát szerzetesi élete, elmélkedéseinek gazdagsága, sokáig áldás, kegyelem, a Jézus Krisztusra való találkozás forrása maradt számukra. Végül köszönetet mondott a liturgiáért, a kórus szolgálatáért, mert a zene szintén nagyon fontos az imádság során, mert felemelni a lelket az Úr felé. Pázmány Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szent Mártoni Mihályt, egykori munkatársunkat. Február 26-án csütörtökön a Budapesti Központi Papnevelő Intézet díszszermében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szent Mártoni Mihály jezsuita pasztorál pszichológia professzort, a római pápai Gergely Egyetem emeritus tanárát. Páter Szent Mártoni Mihály egyébként a Vatikáni Rádió magyar tagozatának emeritus munkatársa, hiszen főként a 80-as-90-es években több cikluson átívelő homíliáival és a pasztorál pszichológia fontos témáiról tartott előadássorozataival jelentősen gazdagította a rádió műsorát. Az ünnepi és díszdoktorra avatáson a Pázmány Péter a Katolikus Egyetem egyetemi tanácsa és Székely János, az egyetem nagykancellárja, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke mellett jelenből többek között Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita, Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Alapítvány elnöke, Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora és Töri András atya, a Római Pápai Magyar Intézet vezetője, valamint a hazai tudományos élet számos képviselője. A díszdoktor Szentmártoni Mihály atyát Birher Nándor, az egyetem bölcsészkarának dékánja méltatta. Személyében nem csupán egy kiváló pszichológust méltatott, hanem egy olyan tudós papot és lelkikísérőt, aki hidat épített pszichológia és teológia, tudomány és spiritualitás, emberi lélektan és keresztény antropológia között. Egy olyan személyiséget laudált, aki életművével generációk gondolkodását formálta, különösen a hivatásgondozás, a személyiségfejlődés és a lelkikísérés területén. A délvidéki származású Szentmártoni Mihály jezsuita atya az ágrábi egyetemen szerzett pszichológiai diplomát, majd tanulmányait a Római Gergely Egyetemen folytatta, ahol később a pasztorál pszichológiai tanszék professzoraként tanított. Tanítói tevékenysége cikkei és könyvei tették nevét nemzetközileg ismerté. Az életből vett konkrét példái a pszichológia tudományát a lelkipásztori gyakorlat valós világába helyezte és ott értelmezte, és így lehetett katedrán, szószéken és lelkigyakorlatos minőségben olyan tanár, aki nem csak tanított ismereteket átadva, hanem nevelt és formált elsősorban is szemináristákat, férfi és női szerzetes növendékeket, lelkivezetőket, de épp úgy világi szakembereket is. Birher Nándor dékán a méltatásban kiemelte, Páter Szentmártoni egyik legnagyobb érdeme abban áll, hogy pszichológiai munkájában soha nem esett a redukcionizmus hibájába, nem szökítette le az ember pusztán ösztönlényre, pszichodinamikai folyamatok összességére vagy viselkedési mintázatokra. Miközben alaposan ismerte a modern pszichológia irányzatait, a pszichoanalízistől a humanisztikus pszichológián át, a fejlődés lélektanig, mindig ragaszkodott az ember transzcendens nyitottságához. Oktatói és írói tevékenysége főként magyar nyelv területen jelentősen hozzájárult a hivatásfelismerés és hivatásgondozás átértékeléséhez és gazdagításához, hiszen a vokáció, a hivatás, mint Isten adománya nem pusztán spirituális jellegű, hanem együtt kell tekinteni a személyiség egyéb vonásaival, és így nagy mértékben lehet segíteni a jelöltet és a szemináriumi, valamint rendi előjárókat egy-egy hivatás értelmezésére. Szentmártoni atya a díszdoktori oklevél jelenleg is folyó kutatásairól beszélt röviden, amelyben a misztikus tapasztalatot értelmezte pszichológiai szempontból. Józan misztikus tapasztalatra minden hívő lélek szert tehet, de tapintattal és óvatos megkülönböztetéssel kell bánni vele, különben könnyen belecsúszhat az ember az álmisztikába. Mihály atya jelenleg is aktív, gyóntat, lelki gyakorlatokat ad, mint a nem is régen ünnepelte volna 80. születésnapját. Kedden 88 éves korában elhunyt Kinga nővér, a római megváltós zarándokház derűs angyala. Az isteni megváltóról nevezett nővérek kongregációja, a megváltós nővérek magyar rendtartománya, az örök élet és a feltámadás reményében tudatja, hogy Balog M. Kinga nővér életének 88. szerzetesi fogadalmának 58. évében, 2026. február 24-én Rómában szentségekkel megerősítve elhunyt, szól a rendi értesítő. Nekünk római magyaroknak különösen is fájdalmas veszteség Kinga nővér halála, noha tudjuk, hogy haza érkezett, mert ő képviselte a régi nagy generáció utolsó hajtását, amely a háború utáni egyházüldözés idején itt Rómában kezdett működni és szolgálni. Kinga nővér Rómában, a Francesco Tamagno utcában épített és nemrég teljesen felújított Villa Mater Redemptori zarándókház háromtagú szerzetes közösségének tagja volt, aki az utóbbi hetekben lassanként egyre gyengébb lett, még végül megtért teremtő és megváltó istenéhez. Megrendítő a 2012-ben is saját kezű vallomása az életéről. 1938. július 8-án születtem a Sopron megyei Lövőn, Magyarországon. Szüleim Balogh Gyula és Galavics Justina. 1945 és 53 között végeztem az általános iskolát Lövőn, 53-től 55-ig a kereskedelmi irodakezelői szakiskolát Sopronban, majd 1955-től 59-ig főiskolai előkészítő rajziskolát Sopronban. 1959-től 64-ig Budapesten az iparművészeti főiskolán végeztem tanulmányaimat, a díszítő, festő, restaurátor, művészi szakon sikeresen diplomáztam. 1965. április 4-én tanulmányom folytatása céljából Olaszországba, Rómába jöttem, és itt 1966-ban beléptem az isteni megváltó nővérek rendjébe, és ugyanott végeztem a noviciátus első évét is. 1967 és 69 között rendünk Kismartoni házában a noviciátus második évét végeztem el. 69. január 4-től a bajorországi Kassel városa magyar gimnáziumában rajztanárként és nevelőként működtem. 1980. augusztus 8-án megkaptam a német állampolgárságot. 83. július 30-án visszatértem Rómába a Villa Mater Redemptoris nővér közösségébe. A 88 éves Kinga nővér 43 évet, élete felét ebben a közösségben szolgálta, nem csak köteles hűséggel, hanem ahogy mindig láttuk őt, a lélek finom derűjével. Kinga nővér nagynénje, Galavics Geraldina nővér Budapesten a Szent Margit gimnázium egykori igazgatója volt, aki az államosítás követő meghurcoltatások idején költözött ki Rómába, valójában rendi előjárója kérésére, hogy a kommunizmus alatt ellehetetlenült hazai hitéletnek megteremtse a római alapjait, készen a nyugatra került mintegy 40 magyar nővér befogadására és összetartására. Az 1938-ban született Kinga nővér csak hallomásból ismerte nála 28 évvel idősebb Geraldina nővért, de életük mégis egybefonódott, így a gyermekkorában meghozott döntése jegyében is, hogy ő is Istennek szentelt szerzetes nővér lesz. Nagynevű nagynénje hívta meg őt római továbbképzésre. Amikor 1965-ben megérkezett Rómába, otthon a kommunista rezsim megfosztotta őt állampolgárságától, és távol létében 5 év börtönre ítélte. Amikor 1965-ben megérkezett Rómába, otthon a kommunista rezsim megfosztotta őt állampolgárságától, és távol létében 5 év börtönre ítélte. Otthonról kizárták, de Olaszország befogadta, és itt új élet kezdődött számára. Belépett az isteni megváltósok rendjébe, és elkezdte a noviciátust. Ekkortájt vásárolta meg Geraldina nővér a leendő zarándokház telkét a Francesco Tamagno utcában, Róma akkori peremkerületén, és megkezdődött a zarándokház építése. A 60-as évek elején együtt dolgoztak az építkezésen, toltak a taricskát vagy malteroztak, mindig azt tették, amire éppen szükség volt. Soha semmi nem aggodalmaskodtak, bíztak a gondviselésben. Szilárd alapot csak a kereszt ad mindennek, nem kétséges, hogy a római házunknak az alapja ez a szilárd kereszt. Hangzott el többször is, mint egy hitvallásként, mind Geraldina, mind pedig Kinga nővértől, akit nagynénje halála után néhány évvel a rendház házfőnök nőjének nevezte ki, amely tisztséget 1996 és 2015 között 15 éven át látta el. Demeter Teodóra nővér, a rendház jelenlegi előjárója, aki 2002-ben érkezett Rómába Erdélyből, úgy emlékszik Kinga nővérre, mint aki sokkal több volt számára, mint nővértárs. Édesanya, testvér, néha még gyermek is. Számomra ő a soha el nem fáradó, mindig tetrekész ember mintaképe marad. Soha nem láttam panaszkodni vagy kimerültnek. Kiváló sofőr volt. Schumachernek becézték, mert piros golfiát bámulatos ügyességgel és nagy vagánsággal vezette. Végtelenül szerény és alázatos volt Kinga nővér. Óriási tehetséggel áldotta meg az Isten, mégsem beszélt róla. Csak véletlenül tudta meg, vallja Teodora nővér, hogy gyönyörű ikonokat fest. Precizitása példaértékű volt. Mindig rendezett, összeszedett, igényes volt. Gyönyörűen tisztán volt felöltözve, a fátyol alatt gondosan eligazított hajja jelent meg a közösségben. Az utolsó pillanatig önállátó maradt. Az utolsó napján is teljesen felöltözve találtunk rá, bevetett ágyjal. Éppen készült kijönni. Humora és szellemessége egészen különleges volt. Ritkán találkozott olyan emberrel, aki ennyire természetesen tudja élni az életét. Mindenben meglát a jót, és a nehézségekhez is derűvel közeledett. Mindenkihez volt egy kedves szava. Gyönyörű mosolyát önzetlenül osztogatta. Olyan kisugárzása volt, ami túlmutatott a földön. Mellette az ember valóban megérezhetett valamit a mennyországból. Imádságos lelkülete a szentekéhez hasonlított. Bármi tett, Isten jelenlétében élt. Mélyen bízott a gondviselésben, gyakran mondta, a jó Isten mindent elrendez. Ő Nagy Mária tisztelő volt, sokszor emlegette, hogy a szűzanya köpenye alatt minden a helyére kerül. És hogy ki most nekem Kinga nővér? Kérdezi meg Teodora nővér. Közben járom a mennyben, akihez bizalommal fordulhatok, és akiről biztosan tudom, hogy most már egészen közelről jár, közben értem a jó Istennél. Kinga nővér lelki üdvösségét, az engesztelő szentmise áldozatot március 3-án, kedden reggel 4-9-kor mutatják be Rómában, a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, földi maradványait a föltámadás reményében, egy későbbi időpontban a budapest-kelenföldi Szent Gellé plébánia altemplomában helyezik örök nyugalomra. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
a test, és egy a lélek. Elhívásunk egyre mire szól. Egy az Úr, és egy a hit. Ó, egy a keresztség, Jézus Úr.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Szegedi Dóm énekkarával. Karnagy, Varjasi Gyula.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örülök, hogy ma is szeretettel köszönthetem a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Ma az Éneklőegyház 533-as számú énekét tanuljuk. Emlékezz meg, Isten! Ezt az éneket Nagybőjt második vasárnapján szoktuk énekelni. Tudjuk, hogy a Nagybőjt vasárnapjának közös neve a katolikus egyházban a virágvasárnapot kivéve a mise első szavától nyerik nevüket. Az első vasárnap invokávit, kiáltás vasárnapja. A második reminiscere, emlékezés vasárnapja. A harmadik okuli, Istenre tekintés vasárnapja. Negyedik letáre, az örvendezés vasárnapja. Az ötödik judika, népi nevén fekete vasárnap, és a hatodik palmárum, a virágvasárnap. Nagybőjt második vasárnapja a reminiscere, magyarul emlékezz meg, vagyis a megemlékezés vasárnapja. Ennek az éneknek a szövegét a 24. Zsoltárban találjuk meg. Introitusként énekeljük, ami azt jelenti, hogy a mise kezdő éneke. Ez az ének is az antifónából és a Zsoltár versekből áll. Az antifóna szövege így hangzik. Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról, s könyörületedről, mely öröktől való. Először szolmizálva énekelem az antifónát. Figyeljük meg, hány sorból áll. Do 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 la do ti la, do do la do re mi re, re re mi re do ti la, la la so mi so la la. Az antifóna dallami felépítése a magyar népdalokéhoz hasonlít. Négy sorból áll. A ti szolmizációs hang csak hangsúlytalan helyen díszítő és átmenő hangként szerepel. Ezért mondhatjuk, hogy az antifóna hangneme lá pentaton. Idegen szóval pien hangos lá pentaton. Hallgassuk meg szöveggel is ezt az antifónát Nagy Ágnes tanárnő előadásában.
Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról, s
most ismételjük meg együtt a Szegedi Dóm énekkarával is.
Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról, s könyörületedről, mely öröktől való.
Isten kegyelméért kiállt a mélységből. Tőle várjuk az irgalmat, tőle várjuk az ellenségtől, a sátántól való megszabadulást is. Énekeljük el ezt az antifónát orgona kísérettel, Simon Tamás közreműködésével. A 24. Zsoltárból kivett verseket a második tónusban énekeljük. A páratlan verseket iníciummal kezdjük, a párosakat a domináns hangon szólaltatjuk meg. A zsoltárok éneklésekor azt nevezzük domináns, vagyis uralkodó hangnak, amely hang legtöbbet vagy leghosszabb ideig szerepel, vagyis ami körül mozog a dallam. Most szolmizálom a második tónus dallamát, figyeljük meg, melyik lehet a domináns hang. Szó, lá, do, 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 re, lá. Do, 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 szó, lá, lá. Bizonyára kitalálták, hogy a do a domináns hang ebben a tónusban. Az első két zsoltár vers szövege így hangzik. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Ne uralkodjék rajtunk az ellenség, és nyomorúságunkból szabadíts meg minket. A zsoltár szövegek közben megkönnyítésképpen jeleket szoktunk használni. A ferde vonal figyelmeztet arra, hogy a következő hangot magasabban kell énekelni. A dölt betű az pedig arra figyelmeztet, hogy itt hajlítás van. A zsoltár versek között elhelyezett csillag levegővételt, illetve szünetet jelent. Ez így hangzik. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram! Én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Hallgassuk meg a zsoltár első két versét ismét Nagy Ágnes előadásában.
Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Ne uralkodjék rajtunk az ellenség, és nyomorúságunkból szabadíts meg minket.
Kiara Lubik februári életige magyarázatában ezt olvashatjuk. A zsidó néphez és Jézushoz hasonlóan minket is ér a hétköznapokban a kísértés, hogy a könnyebbik megoldást válasszuk. A kísértések arra ösztönöznek bennünket, hogy saját örömünket keressük, és hogy a hatékonyságot, a szépséget, a szórakozást, a birtoklást vagy a hatalmat tartsuk a legfontosabbnak. Bár ezek önmagukban pozitív dolgok, gyakran abszolutizáljuk őket, a társadalom pedig sokszor valódi bálványt farag belőlük. Jézus arra emlékeztet minket, hogy létünk nem ezeknek a múló dolgoknak a keresésében teljesedik ki, sokkal inkább abban, hogy Isten elé állunk, akitől minden születik, és elismerjük őt annak, aki valójában, teremtőnek, a történelem urának, mindenünknek, vagyis Istennek. Ezeket a gondolatokat fejezi ki a 24. zsoltár szövegei, amit most énekelünk. Énekeljük el az antifónát, és kössük hozzá az első két zsoltár verset. A zsoltár első két verse után elénekeljük újra az antifónát, majd a doxológia következik, és az antifona zárja le ismét az éneket. A mai műsorunk bezárásaként énekeljük el az Éneklő Egyház 533-as számú énekét elejétől a végéig. Köszönöm, hogy hallgatták műsorunkat, és buzdítom a kedves rádióhallgatókat, hogy a szentmiséken is buzgón énekeljenek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkat, majd a Szerzetesek félórája című műsorunk vasárnapi adásának ismétlését, amelyben Hatházi Jácinta, Tomonkos nővér tanúságtételét hallják. 1 óra 5 perckor kezdődik a Könyvek könyve című műsorunk, utána zenei válogatásunk szól. 2 óra 5 perctől a Kávéház mai vendége László Zsolt színész lesz. 3 óra 5 perctől pedig Itt élünk című műsorunk szombat délelőtti adásának ismétlésében tovább folytatjuk a tiszafüredi jeges csobbanásról készített riportjainkat, majd a Mezőkövesdi közösségi házba vezet az utunk. 4 óra 5 perctől zenei válogatásunkat hallják. Műsorismertetéssel pedig legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tóri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát és szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép és csábít a tudás megszerzésére. Vette hát gyümölcséből, megette, adott férjének, s az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Olvasom a Teremtés könyvében. Az evangéliumok nagybőjt első vasárnapján Jézus pusztai kísértéséről adnak számot. A puszta említésének mély jelentősége van. A puszta az Istennel való találkozás és a megkísértés helye. Jézus tehát, mint egy megismétli Izrael népének sivatagi vándorlását. A választott nép próbatétel elé került és elbukott. Jézus viszont ugyanilyen természetességgel áll ellen a kísértésnek. Ott, ahol Izrael népe és vele együtt az egész emberiség megfeledkezett feladatáról és visszavágyott Egyiptom húsos fazekaihoz, Jézus azt mondja, az ember rászalul arra az útmutatásra is, amely Istentől származik. Ott, ahol a nép Istent kísértette és jelet akart kierőszakolni tőle, Jézus megtagadja, hogy látványos színjátékot mutasson be. Ott, ahol a nép átadta magát a világ bálványainak, Jézus visszautasítja a világi hatalmat. Az volt tehát a kísértés, hogy saját hasznát mozdítsa elő, hogy hatásvadász bemutatkozást igényeljen, és világi hatalmat szerezzen magának. 3 kézenfekvő dolog annak, aki érvényesülni akar. De pontosan ez volt az a 3 út, amelyet Jézus el akart kerülni. Ő az értékrend átalakításáért jött. Nem sikert, hanem a szolgálatot választotta. Nem hiába áll a nagybőjt kezdetén ez az evangélium Jézus szolgálatkészségéről. Azt az időt vezeti be, amely arra való, hogy megkíséreljük helyreállítani életünkben a tiszta keresztény magatartást. Kérünk, Urunk, önt szívünkbe jóságosan kegyelmedet, add, hogy érzékeinket is visszatartsuk minden bűnös fegyelmezetlenségtől, miközben bőti önmegtagadást gyakorolunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.